nem tartozott azok közé, akik a nyilvános szereplés gondolatára ideges borzalmat éreznek. Szerette a saját hangját hallani, és mikor bekövetkezett az este, nyugodt és vidám volt. És amikor néhány méterrel odébb megpillantotta Eve Hallidayt, aki a terasz falán ült a bársonyos sötétségbe mélyedő tekintettel, szíve megtelt örömmel. Kissé különösnek találta, hogy Eve fel sem néz a közelettére. Pedig a nyári est nem volt olyan sötét, hogy elrejtse, de ha Eve mégsem látta volna őt, okvetlenül hallania kellett a jövetelét, mert egy pillanattal előbb alaposan megbotlott egy nagy virágcserépben. Kellemes este, szólt Smith, és kecsesen leült Eve mellé. A leány egy kurta pillanatra felé fordította a fejét, aztán elnézett. Igen, mondta. Hallom, szólt, hogy ma délután Market Blendingsben volt. Eve vészjós lóan hirtelen mozdulattal felé fordult. Megmondja, miért mentem ma délután Market Blendingsbe? Kérdezte. Mondja, szólt Smith barátságosan, nem mintha jogom volna kifogásolni a viselkedését, de már éppen kezdtem meglehetősen kíváncsi lenni, mikor fog már mesélni az élményeiről. Egész idő alatt csak én beszéltem. Azért mentem, hogy Cynthiával találkozzam. Smith szeméből kiesett a monokli. Nem egy könnyen jött ki a sodrából, de ez a váratlan értesülés zavarba hozta. Bonyodalmaktól tartott, és magában megint kemény kifejezésekkel illette azt az átkozott nőszemét, aki mindig olyankor bukkan fel, mikor legkevésbé várta volna az ember. Milyen egyszerű lenne az élet, gondolta bánatosan, ha Mr. McToddnak lett volna annyi esze, hogy legény ember marad. Ó, Cynthiával szólt? Igen, Cynthiával, felelt Eve. Ennek a kellemetlen Mrs. McToddnak a keresztneve csodálatra méltóan alkalmas volt arra, hogy összeszorított fogak közül lehessen kisziszegni, és Eve most így is tett. Smith világosan látta, hogy a drága leány lelkében alig leplezett harag viharzik, és hogy itt bajok lesznek. Minden erejét összeszedte. Hirtelen Smith felé fordult, és dütöl szikrázó, felháborodott tekintettel mérte végig. Beszéltem Cynthiával, szólt, s azt mondta, hogy a férje Párizsban van. Ugyan már, szólt Smith, vitézül tovább küzdve, ugyan már, honnan a csodából szedte az ilyen lehetetlen gondolatokat? Igazán szeretné tudni? Igazán? Akkor megmondom, Cynthia onnan szedte ezt a gondolatot, hogy a férje írt neki, és arra kérte, hogy utazzék hozzá. Éppen ezt mesélte nekem, amikor megláttam magát az ablakból, amint a főutcán ment. Megmutattam magát Cynthiának, aki azt mondta, hogy soha életében nem látta magát. A nők olyan hamar felejtenek, suhajtott Smith. Egyetlen mentséget tudnék felhozni a védelmére, azt, hogy őrült, mondta Eve remegő, elfojtott hangon, mert valaki éppen kilépett az ajtón, s így már nem voltak egyedül a teraszon. Ha meggondolom, miket beszélt nekem ott a csónakban szegény Cynthiáról, ha meggondolom, mennyi rokon szenved pazaroltam magára... Nem pazarolta, javította ki Smith határozottan, semmi esetre sem pazarolta, mert attól, ha lehetséges, még szerelmesebb lettem magába. A történtek után, mondta, nem volna szabad meglepődnöm semmin, én mindenre képesnek tartom magát, de hát... Éppen ezt a percet választja, hogy szerelmet valljon. Én ezt a vallomást csak tájékoztatóul szántam. Maga, ha úgy tetszik, formálisan nyilatkozatnak tekintheti. Mindössze azt szeretném, ha tudomásul venné, hogy igényt tartok a kezére, ha szíveskednék szavaimat emlékezetében tartani, és olykor-olykor kicsit gondolkozni a dolog felett. Eve még kerekebbre nyílt szemmel bámult. Az előbb azt hitte, hogy további meglepetések már nem érhetik, de látta, hogy tévedett. Csak nem álmodozik arról, hogy ezek után továbbra is itt marad, hebegte. A lehető leghatározottabban, miért ne maradnék? Ha meggondolja, hogy csak azért ugrottam be ebbe a szerepbe, hogy a kastélyba kerüljek, és így a maga közelében lehessek, alig hinném, hogy képes lenne kidobatni innen. Nézze, meg kell értenie, hogy történt a dolog. Mikor Lord Emsworth beszélgetni kezdett velem, Abban a hiszemben, hogy én megtott vagyok, pusztán azért hagytam meg a tévedésében, hogy ne hozzam zavarba. Mikor értesültem a szándékáról, hogy ugyanis magával hoz Blendingsbe az 5 órás vonattal, még eszem ágában sem volt jönni. Csak mikor megláttam, hogy magával beszélt az utcán, és megtudtam, hogy maga is az ő vendége lesz, akkor világosodott meg előttem, hogy nem marad más mód számomra. Gondolja csak meg! Aznap már 2 ízben tűnt el az életemből. Mondjam-e, hogy egyszer s mind a napsugár is eltűnt belőle? És attól féltem, hogy végképpen elveszítem szem elől. Így hát most itt vagyok. De hisz maga bolond! Mindössze annyit mondok, gondolkozzék a dolgon. Ez csak nem fog lelki kínokat okozni. Itt abba hagyta, mert e pillanatban az az ember, aki röviddel előbb lépett ki a házból, felbukkant mellettük, és felcsillanó szemüvegéről felismerték, hogy a kiváló Baxter áll előttük. Már mindenki önre vár, Mr. McTodd, mondta a kiváló Baxter, a McTodd nevet, mint mindig, bizonyos gúnyos hangsúlya lejtette ki. Persze, persze, mondta Smith nyájasan. Egészen megfeledkeztem róla, mindjárt hozzákezdek. Miss Halliday biztos, hogy nem akar meghallgatni? Vagy egy szakajtónyi modern költeményt? Egész biztos. Mikor mind a ketten eltávoztak, Baxter némán és fagyosan, Smith vidáman, pajtáskodva, kísérője karjába kapaszkodva, Eve ott maradt ülve a teraszfalán, és elgondolkozott. Éppen odáig jutott gondolataiban, hogy az élet, ha valamely lány vállalná a kockázatot, Smith mellett semmi esetre sem lehet unatmas, mikor egyszerre csak a közvetlen közelében különös dolog történt, ami felriasztotta elmélkedéséből. A megvilágított ablak ijesztő hirtelenséggel elsötétült. Eve azt is észrevette, hogy ezen az épületszárnyon minden megvilágított ablak egyszerre sötét lett. A nagy ajtó feletti lámpa is elaludt, és a szalomból zűrzavaros kiáltásokon át kihallatszott Smith türelmes darálása. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, a lámpák kialudtak. Az éjszakában egyetlen átható sikoly hangzott. Valami felvillant, mint egy hulló csillag, és Eve lába elé esett, aki lehajolt, felvette a holmit, és Lady Constance gyémánt nyakékét tartotta kezében. Mindenre készen állni, ez a legfontosabb az életben, és most, hogy a sors ilyen csodálatos módon elintézte helyette azt, amit ő maga, ezt már kezdte érezni, sosem tudott volna végrehajtani, nem vesztegette az időt riadtétlenségben. Amint ott állt, hirtelen rájött, mit kell tennie. A földön szorosan mellette hevert a virágcserép, amelyet Smith felborított, amikor az előbb odajött hozzá a teraszra. Rejteknek talán nem volt kifogástalan, de Eve percben nem látott rajta semmi hibát. Kezét a porhanyós földbe mélyeztette, aztán kiegyenesedett, szaporán pihegve. Nem valami tökéletes munka, de azért így is jó lesz. A 20 000 fontos virágcserép nyugodtan állt a ragyogó csillagok fényében. Talán 2 perccel később történt, hogy Mr. Coutts mohó ugrással kerülte meg a ház sarkát, és a teraszra vetette magát. Elkésett, mint rendesen. A kiváló Baxter a nyitott ablaknál állt, és kibámult az éjszakába, mikor Susan belépett a szalomba. Hivatott, Mr. Baxter? Baxter egy pillanatig összeráncolt homlokkal állt. Miss Simmons szólt aztán, mikor szükségesnek láttam, hogy magándetektívet alkalmazzak ebben a házban, ragaszkodtam hozzá, hogy Wrege önt küldje. Azért ragaszkodtam ahhoz, hogy önt küldjék, mert tapasztalatból tudom, milyen megbízható. Akkor még csak puszta óvatossági rendszabálynak tekintettem az ön jelenlétét, most azonban sajnos valaki ellopta Lady Constance gyémánt nyakékét ma este? Gondol valamire? Miss Simmons, szólt a kiváló jelentőség teljesen. Mindenki ideben volt, és várta, hogy megkezdődjék a felolvasás. Egyedül az Al McTodd nem volt sehol. Aztán rátaláltam a teraszon, amint bizalmas beszélgetésbe volt merülve a Halliday lányjal. A cinkosa, bólintott Miss Simmons. Egész idő alatt így képzeltük, és mondok én még valamit. Van odalenn a cserédek közt egy fickó, aki inasnak mondja magát, de fogadni mernék, az sem tudta, mi az egy inas, amíg ide nem jött. Első percben láttam, hogy link alak. Az ilyesmit álmomban is észreveszem. És tudja, kié ez az inas? Azi a McTodd fickóé. Baxter ide-oda járt, mint a ketrezbe zárt tigris. Legelső teendő, megtudni, hová rejtették az ékszert. Ehhez pedig türelem kell. A nyomozást annak a lánynak a szobájában fogom kezdeni. Aztán annak az úgynevezett inasnak a szobáját kutatom át. És ha ott sincs a holmi, az azt jelenti, hogy valahol kint a szabadban rejtették el. Ha meggondoljuk, milyen csodálatos is a természet kérlelhetetlen kiegyenlítődési törvénye. Ahelyett, hogy irigyeljük szellemi fölényben levő embertársainkat, jobban tennők, ha meggondolnók, hogy ezekért a kiváló képességekért mindig valamilyen megfelelő bűnhődés jár. Itt van mindjárt egy közeli példa, a kiváló Baxter elméje úgy működött, akár egy gőzfűrész, de ezzel szemben rossz alvó volt. Amint éppen elszenderült volna, rákezdte ez a csodálatos agyvelő, és az álom köde szétoszlott, mint kemencében a hó. Éjszakai zörejekkel szemben a legtöbb ember az óvatos közönösség álláspontján van, de Baxtert más anyagból gyúrták. A zörhely lentről hallatszott, talán éppen a halból. Akármi volt is, nem szabad elsiklani fölötte. A szemüvege után nyúlt, amely mindig kéznél volt az asztalkán, kimászott az ágyból, papucsot húzott, és kinyitva az ajtót, a sötétben kilépett. A nesz, amely úgy felvillanyozta Baxtert, különösen zajos zörej volt. Hogy nem robbanásnak hallotta, az csak a távolságnak és a csukott ajtónak köszönhető. A zaj oka az volt, hogy feldőlt egy kis asztal, amin egy váza is volt, meg egy szelence, azután egy finom mívű indiai szantálfadoboz, továbbá Lord Emsworth idősebb fiának, Lord Bashamnek az arcképe. A kis asztal azért dőlt fel, mert így.